Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online oktatás a legtöbb ember számára megterhelő. A tanárok és a diákok is várják azt a pillanatot, amikor visszatérhetnek a termekbe, és újra a hagyományos formában fog zajlani az oktatás. Azonban nem tudni, hogy ez mikor következik be, és addig marad az online forma. Egyes szakokon, tananyag szempontjából ez nem is jelent olyan nagy gondot, de a gyakorlati oktatás terén igencsak sok a kérdőjel. Nem is csoda, hiszen elképzelhetetlen, hogy miként lehet gyakorlatot tanítani és végezni a számítógép kijelzőjén keresztül. Arról nem is beszélve, hogy szép számban van lehetőség, mitagadás a csalásra is. Ez akár könnyebbséget is jelenthetne a diákoknak, viszont számtalanszor megfordult már az ő fejükben az, hogy miként fognak tudni elhelyezkedni a munkaerőpiacon. És itt elég egy példa. Melyik színházigazgató szerződtetne olyan színészeket, akik online oktatásban részesültek? Témánk? Színészoktatás a világhálón. Meghívottaink dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, és Balázs Bécsi Eszter, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem másodéves színész hallgatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten színészoktatás a világhálón. Az adás első felében tanárszemmel fogjuk megvizsgálni az online színészoktatást. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Gyéresi Júliát. Julika, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba.
Jó estét kívánok mindenkinek!
Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet online gyakorlati tantárgyat tanítani.
Hát eddig én sem tudtam, amíg ebbe a helyzetbe bele nem csöppentem, nagyon váratlanul ért az egész. Nem sokára egy éve lesz, pontosan március 11-én tartottam meg az utolsó előadásomat, és rögtön utána érkezett az egyetemről a levél, hogy felfüggesztik a személyes jelenléten alapuló oktatást, és áttérünk az online oktatásra. Rengeteg olyan gyakorlatban, ugye beszédtechnikát tanítok, és a beszéd aktív izommunka. Főként ugye a színészek szempontjából nagyon lényeges, hogy helyváltoztatáshoz kötött, hogy kipróbálja, hogy hogyan szól a hangja, ha szalad, ha guggol, ha mászik, stb. Hát elképzelhetetlen volt az elején. Viszont megnyugtatott az a tény, hogy a hang hallható mimika, és ezáltal lehetőségük nyílt a diákoknak arra is, hogy önmagukat visszahallgassák, mert hangfelvételeket kértem. Elmondtam, te is nagyon jól tudod mindig, hogy mi a feladat. Elküldtem a hangfelvételt is, mert rendkívül fontos az, hogy jó mintát halljon a diák. Mert ha jól hallja, jól tudja reprodukálni is. Amikor beszélünk, akkor légvezetésesen és csontvezetésesen egyaránt halljuk magunkat. Órán a diákok soha nem hallgatták vissza magukat, illetve hallották magukat csont és légvezetésesen, de az nem fordult elő, hogy valaki felvételről hallgatná a teljesítményét. Na hát ez most itt megtörtént, és volt olyan, amikor egy feladatot kértem, és azt kértem, hogy mindig hibátlanul küldjék el a kért feladatokat, hogy a diák elfúló hangon jelentette be a felvétel végén, ez volt a 43. próbálkozásom. És akkor küldte el, de az tényleg már hibátlan volt. Tehát megvan az előnye, megvan a hátránya is az online oktatásnak. Én úgy érzem, hogy sokkal többet foglalkoztak a diákok, akár multimédia szakon, akár színész szakon, a beszédtechnikával, az egyenletes hangképzéssel, mert mindig, amikor meghallgattam a hangfelvételeket, akkor írásban rögtön kiértékeltem, és ennek nyoma maradt. Tehát az is érdekes, hogy vissza is hallgatták magukat a diákok, amikor megkapták az online kiértékelőt, volt, aki újra visszahallgatta magát, azt mondta, jé, tényleg. Minél többször hallgatod magad, annál inkább tudatossá válik számodra, hogy hol hibázol, és annál inkább könnyedebben tudod korrigálni is, hogyha tudod, hogy melyek a botlásaid. Hát ilyen szempontból számomra előnyös volt ez. És ha vissza is térünk a szemtől szembeni osztálytermi oktatásra, akkor is szeretném megtartani ezt fele-fele arányban, mert nagyon fontos például, nagyon jól tudod, hogy a pótlevegőzés kialakítása, meg az artikulációs ügyesítések, amelyek eléggé nehezek, hogyha órán vétesz egyet, mész tovább. De így elküldeni a hangfelvételt hibásan olyan ciki, úgyhogy az ember inkább addig végzi, amíg hibátlan. Te is megküzdöttél ezzel, nem?
Ez így van. De belegondolok abba, hogy volt, aki 43-szor végigpróbálta, de felrakom azt a kérdést, hogy szerinted nem voltak olyanok, akik megpróbáltak valamelyest csalni, tehát megvágták, kivágták a hibáikat a beszédből?
Volt ilyen is, hát hallatszik a vágás, de volt olyan is, amikor rájöttem arra, hogy ez nem az ő hangját, egyből hallottam. És mondom, hogy ez nem a te, hogy jaj, bocsánat, bocsánat, összekevertem, hát már annyira ismerem mindenkinek a hangját, a légvételét, tudom, hát ha valaki elkezd beszélni, akkor azt is érzem pontosan, hogy a nyelvét, mikor dugja picikét, mikor húzza hátré, vagy mikor támasztja rossz helyre, tehát én mindent érzékelek. És hát ez elég érdekes volt ez a jelenet. Tehát két hanganyagot küldött, ami nem a sajátja volt. Igen, és azt mondta, hogy összetévesztette.
De az általad kért témákban, vagy az általad kért feladatokban?
Igen, 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 igen. Csak rögtön rájöttem, hogy ez nem ő. Igen.
Térjünk vissza a színészekre, hiszen a színész egyik fő fegyvere a hang és a beszéd. Meglátásod szerint az előző, a hagyományos generációkhoz képest mennyire tudták elsajátítani a mostani színész hallgatók a beszédtechnikát? A beszéd művészetét.
Az a helyzet, hogy általánosan csökken a hangzás élettelisége, tehát ez egy globális jelenség. Annyira sietünk, nincs idő arra sem, hogy elmondjuk azt, hogy mit érzünk valójában, és amikor beszélünk, akkor nem csak gondolatokat, hanem érzelmeket is közvetítünk. Minél inkább felgyorsul az élettempunk, annál szűkítettebb lesz az a dallamív, amit létrehozunk. Ha sietünk, akkor képtelenek vagyunk arra, hogy a magánhangzókat is teljes értékűen képezzük. És tudva lévő, hogy a magyar közepesen lágy nyelv, ami azt jelenti, hogy majdnem 50-50%-ban fordulnak elő közlési viszonyok során a magán, illetve a mással hangzók, de azért közepesen lágy, mert mégis 52-53%-ban fordulnak elő a mással hangzók, míg 47-48%-ban a magánhangzók. Ezért minősül közepesen lágy nyelvnek. Mivel sietünk, a magánhangzóink képzése nem annyira életteli, nem annyira tiszta, és ezért elmosódik az artikuláció. És a magyar szótagközpontú nyelv, tehát rendkívül fontos az, hogy a magánhangzókat teljes értékűen képezzük, mert a beszédünk minőségét a magánhangzók miensége határozza meg. Jól tudod te is, hogy milyen hosszan foglalkoztunk azzal, hogy beidegeztessük, automatizáljuk a rövid és hosszú magánhangzó párok ejtését. Mert a beszédkultúra alapja a helyes légzés, és másodszorban a magánhangzók pontos artikulációjára kell figyelni, és minden magánhangzó négy jellemzővel írható le. Időtartam, az ajakállás alapján, a nyelv vízszintes irányú mozgása, illetve a nyelv függőleges irányú mozgása. Tehát nincs két egyforma magánhangzó, és ezért fontos, hogy pontos legyen a magánhangzók képzése. És még az sem baj, hogyha a mással hangzók képzése nem annyira tökéletes, de ha magánhangzók a helyükön vannak, akkor a beszéd érthető lesz. Tehát akkor nincs az, hogy elmosódik teljesen, hanem érthetővé válik, mert minden magánhangzót kimondunk, mert a magyarban minden magánhangzó orális, szájon keresztüli ejtésű és zöngés. Tehát ez a fő probléma, a sietés, és hogyha a diákoknál nem alakul ki pontosan a magánhangzók helyes képzése, akkor válik a beszéd érthetetlenné. Tehát nem véletlen az, hogy rengeteg időt szánok arra, nagyon sok gyakorlat is erről szól, hogy a magánhangzók nagyon pontosak legyenek. És ennek köszönhető az, hogyha erre nem fordítunk kellő mennyiségű időt, energiát és türelmet. Mert most megtanított ez a helyzet arra bennünket, hogy muszáj türelmeseknek lennünk, másképp átvészelhetetlen ez a periódus. Mert arra kényszerülünk mindannyian, hogy ülő életmódot folytassunk. És az ülő életmód, hát gondoljuk el, fiatal szervezet számára mennyire borzasztó, hogyha megfosztják attól, hogy mozoghasson. És képzeld azt el, hogy egy két hétig tartó napi 6 órányi egy helyben ülés mennyire káros, mert mindezután nő a vérnek a triglicerid, vagyis a zsírmolekula szintje, megnövekszik az LDL koleszterin szint és az inzulinrezisztencia, és elkezdődik a zsírraktározás, és az izmok elkezdenek sorvadni, és az agy egyre kevesebb oxigént kap. És még akkor is, hogyha edzőterembe megyünk, vagy esetleg néha kimegyünk egy kicsit a levegőre, de mégis, mert ezzel a hosszas üléssel megkezdődik a test egészségi állapotának a romlása is. Tehát bármennyire próbáljuk magunkat óvni, közben kitesszük magunkat olyan hatásoknak, éppen a szedentarizmus, az ülő életmód folytán, amelyek beláthatatlan következményekkel járnak, hogyha az izmaink sorvadnak, a testtartásunk összeesik, mert szoros összefüggést mutat a test és a légzés. Tehát a kettő összekapcsolódik egymással. Tehát ezekre a dolgokra jó lenne odafigyelni, és mondom, hogy a régi generációkhoz képest most megvan az esély újra arra, még mondom még akkor is, hogyha ennyire előnyökkel és hátrányokkal terhelt ez a periódus, de hogy egy kicsit mindenki elmélyüljön, és a beszédével már, aki ugye munkaeszközként használja a beszédet, legyen az médiaszakos vagy színészszakos, hogy odafigyeljen sokkal jobban, és elmélyítse ezeket az alapvető követelményeket, amelyekre máskor, amikor ott vagyunk az osztályteremben, egyik óra követi a másikat, nincs rá idő. És az online oktatás előnyei közé tartozik az is például, hogy te szabod meg azt az időt is, amikor gyakorolhatsz. Tehát én nem tudom, hogy hogy érezted magad, hogy sokkal elfoglaltabb vagy hogy sokkal lazább a programot. Te hogyan élted ezt meg?
Diákként az online oktatásról én azt tudom mondani, hogy számomra sokkal megterhelőbb, sokkal fárasztóbb volt, és ugyanakkor sokkal zsúfoltabb is, amit te kérdeztél. Ez annak is köszönhető, hogy egyes tanárok úgy gondolták, hogy amúgy is otthon vagyunk, nem csinálunk semmit az ő olvasatokban, és akkor elkezdtek egyre és egyre több feladatot adni nekünk, és minden felgyűlt, és hiába osztottam be, hogy egy nap ezt és ezt megcsinálom, és akkor következő nap azt és amazt, és akkor harmadik nap szabad vagyok, nem, mert harmadik nap, negyedik napra és ötödik napra is betáblázódott az a két nap alatt, sőt volt, hogy már egy nap alatt. Tehát azért diákként is voltak komoly kihívásai az online oktatásnak, és vannak jelenleg is. De kíváncsi lennék, hogy neked mi volt ez a kihívás, mi volt a legnehezebb az online oktatásban?
Hát ez ugye, hogy 7 év folyamon tanítok, 70 diák, 70 körüli, és gondold el, amikor olyan hosszas gyakorlatok vannak, mint például a pótlevegőzés, tehát az artikuláció technikájának kialakítása, a gyakorlat 11 perc. Tehát ha egyszer beszorzod a 70-et, tehát 77x11, és a hibás mindig kérem újra, és hány gyakorlat volt, tehát tudod, hogy tőletek is mit kértem, milyen gyakorlatokat. És hogyha ezt végig gondolod, volt olyan például, mert megnéztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy amíg a végére jutok, hány órán keresztül ülök mozdulatlanul, és csak hallgatom, és írom a kiértékelőket, és 6-7 óra volt azt hiszem a legtöbb. Mert nem lehetett abba hagyni, mert jött folyamatosan, jött az rengeteg anyag, és azokat fel kellett dolgozni. Én tudom, hogy megterhelő volt nekem is, nektek is. De olyan jó, hogy ennek nyoma van. Szerintem ez később fog megtérülni. Még akkor is, hogyha úgy érzitek, hogy fáradtak vagytok, meg én is úgy érzem, de jó leső érzés az például nagyon sok diák esetében, amikor olyan fejlődést tapasztaltam meg, amit az óratermi keretek között nem, mert elkezdett sokkal célirányosabban foglalkozni a beszéddel.
Meglátásod szerint volt olyan diák, aki könnyebben vette az online oktatást, azaz nem volt benne egyfajta osztálytermi stressz?
Mindenképpen a média szakosok voltak azok, akik viszonylag könnyebben bírták a színész szakkal ellentétben, mert nem véletlen, hogy ezt a pályát választják ezek a fiatalok, tehát hogy szeretik megélni az érzéseiket, továbbítani. Tehát ez a bezártság, amikor nem élheted meg a társas együttlétet, nem nézhetsz a partnered szemébe egy jelenet során, hanem monológokat mondtak, vagy kis csoportokban készültek vizsgákra és improvizációs gyakorlat. Volt olyan, aki egyedül, volt, aki párban, vagy hárman, vagy úgy vágták össze az anyagokat, tehát ugye ez megterhelő volt. Mondom, én úgy érzem, hogy a színész szakos hallgatók számára inkább. És nem beszélve arról, hogy az extrovertált diákok számára is megterhelő volt. Az introvertált diákok viszont sokan voltak olyanok, akik az online oktatást részesítenék előnyben a későbbiekben is, mert úgy érezték, hogy a saját ritmusuk szerint tudnak haladni, hogy úgy tudják beosztani az idejüket, még akkor is, hogyha néha úgy éreztétek, hogy túlterheltek vagytok. De sokaknak biztonságot adott, és nagyon érdekes például, ma foglalkoztam 12 két 13 éves kiskamaszokkal, és volt, aki alig várta, hogy visszamenjen az iskolába, és volt olyan is, aki azt mondta, hogy nem, én ezt így sokkal jobban szeretem. Tehát van erre is példa, nem lehet általánosítani, de én úgy gondolom, hogy az esetek 90%-ában mindenki vissza kívánkozik a normalitásba, az életbe, a társas együttlétekbe.
Meglepő, amit mondtál, hiszen a fiatalok a közép- és kisiskolásoktól egyhangúan azt lehetett hallani a közvéleménykutatásokban, hogy ők várják, hogy visszatérjenek az iskola a padba. De hát nyilván vannak kivételek, amelyek erősítik a szabályt. De visszatérve a színészetre, hiszen a színész szaknak volt a legfurcsább ez az időszak. Meglátásod szerint fel tudták venni azt a tudást, amit te átadtál, amit megkaptak az előző generációk a hagyományos oktatás során?
Szerintem minden átértékelődött, és a súlypont is máshová helyeződött. Nem tudom, miért érzem, úgy lehet, hogy tévedek. Természetesen jó lenne, hogyha ennek az állapotnak vége szakadna. De úgy érzem, hogy ez a próbatétel hasznos volt. Mert a színész egész életében keresztül azt a húrt tengeti, pendíti meg, amely összeköti a szívét az elméjével. És tulajdonképpen mindenki önmagát térképezi fel egy életút során, önmagával ismerkedik meg, de a színészre ez hatványozottabban érvényes, hogy utazást tesz önmaga középpontja felé. És mikor tudna az ember érvényesebb tudást szerezni önmagáról, mint éppen ilyen szélsőséges helyzetekben? Te is jól tudod, hogy az igazi természeted akkor mutatkozik meg, amikor ott kell kés élen táncolnod, hogy na, hogy reagálsz, mit csinálsz? És ez nagyon jó próbatétel. Én is úgy éltem meg, én is kívánkozom már vissza az osztályterembe, de hogy mennyire érdekes volt alkalmazkodni ehhez, és kiderül az, hogy az ember sokkal több mindent képes elviselni, és sokkal több mindenen képes felülemelkedni, mint amennyire azt önmagáról feltételezi. Én a magam nevében beszélek, kívánkozom vissza, de úgy gondolom, hogy hasznos volt. Nagyon sok mindenre jöttem rá, és nagyon sok mindenen dolgoztam, sok új gyakorlatot találtam például ki.
A színész oktatást sokan a színházzal kötik össze. De hát beszélhetünk filmszínészekről is. Szerinted most, akik az online oktatásban részesültek, akarva akaratlanul, jobban meg fogják találni a helyüket a filmes szakmában?
Ez érdekes, amit kérdezel, mert sokkal ökonomikusabban kell bánni a mimikával, a gesztusokkal, ugye, hogyan a kamera közelít, még a színpadi térben kicsi elrajzoltabban, hogy jól lehessen látni, ha bár most már egyre több a kistermi produkció, hogy minél ember közelibb legyen. Azt nem hiszem, hogy a színház iránti érdeklődés az megcsappant volna. Láthatóan nagyon sokan érdeklődtek az online előadások iránt. És a színház az egyedüli olyan közösségi művészeti forma, amely tényleg az embert mutatja meg saját anyagából. Tehát az emberi test révén mutat tükröt az embertársaknak. Tehát ez egy hihetetlenül érdekes összművészeti alkotás a színház, és mindig szükség lesz rá.
De mégis, ezek a diákok most már meg kellett szokják a kamerát, még egyszer, akarva, akaratlanul. Tehát valamelyest csak könnyebb dolguk lehet. Te nem így látod?
Nem tudom. Ezt nem kérdeztem tőlük, de ez egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. Majd megkérdezem ezt.
A tanárok és a diákok között azért mindig húzódik egyfajta ellentét, még akkor is, hogyha barátok tudnak lenni. Ezért most tőled azt kérdem, hogy szerinted mi volt a diákoknak a legnehezebb az online oktatásban? Szaktól függetlenül.
Éppen ez, amit említettél, hogy minden tanár úgy érezte, hogy ki kell tennie magáért, és minél több beadandó feladatot kértek meg, feladatot úgy egyáltalán, mert mindenki mit tekint a legfontosabbnak, az általa oktatott tantárgyat. Én igyekeztem nem túlterhelni a diákokat. Nem tudom, hogy ezt hogy éreztette, de hogy pont annyi feladatot adni, ami éppen belefér a naponta 5 percet, 10 percet, ha azzal foglalkoztál, amit kértem, könnyedén meg lehetett hétről hétre ezt oldani. Én azt nem értettem, nem csak nálunk, hanem láttam iskolások, gimnazisták esetében is, amikor annyira túlterheltekké váltak, hogy egész egyszerűen testi tüneteket produkáltak. Tehát, hogy fáradékonyabbak voltak, még akkor is, ha nem kellett annyi mindent csinálni, csak maga a tudat, hogy akkora teher és annyi mindent kérnek, éppen emiatt érezték úgy, hogy nem tudnak jól teljesíteni. És mindig eszembe jut az a példa, ezt nagyon szeretem, amikor 4 évig foglalkozott egy angol tanár a diákokkal 14 éves koruktól 18 éves korukig, és amikor érettségiztek, egy teljes osztály tudott hibátlanul angolul, de hibátlanul, egységesen. És mindenki tátott szájjal állt a teljesítmény előtt, és hogy hogy érte ezt el, milyen csoda módszerrel. És azt mondta a tanár, a lehető legegyszerűbb módszerrel naponta egy szót tanultunk. Mert az rögzül. Tehát, hogy kis lépésekben kell haladni, folyamatosan ismételni. Ha túl nagy darabot hasítunk ki valamiből, akkor nem is tudjuk annyira élvezni. Tehát kis lépésekben haladni, hogy az rögzüljön, váljon készséggé. Tehát csak akkor válik valami készséggé, hogyha sokszor elismételjük azt a kis mozdulatot. És nem egy bonyolult mozdulatsort, mert arra képtelenek vagyunk az adott időintervallumban. El kell teljen egy bizonyos idő, hogy az rögzüljön. És ez a napi egy szó, ez a legtökéletesebb példája annak, hogy a sok kicsi sokra megy, és hogy milyen fontos a fokozatosság és, amit mindig mondok, a következetesség. És ez alakítja az emberekért. Én arra is gondoltam még, Szilárd, hogy lehet, hogy éppen ennek köszönhetően, ennek az állapotnak köszönhetően, lehet, hogy jobban fognak tudni az idejükkel is gazdálkodni a hallgatók.
Érdekes felvetés, igen. Ugyanakkor meg kell tanuljanak gazdálkodni az idejükkel, hiszen idáig be voltak táblázva, és egy konkrét idő után kellett ők alkalmazkodjanak, most viszont valamelyest ők határozták meg az idejüket. Ez ugyanakkor lehet könnyebbség, de nehézség is lehet.
Attól függ, hogy kinek milyen a természete, az alaptermészete. Mert nem mindenki tudott tényleg ehhez a megváltozott helyzethez alkalmazkodni. Érdekes, nagyon érdekes ez. Erről is érdemes lenne, hogyha valaki például egy államvizsga dolgozatot írna, hogy milyen volt az oktatás, és hogy milyen hatása volt az online oktatásnak a későbbiekre, amikor újra visszatérhetünk az osztálytermekben.
Hát szerintem ezt a pillanatot azért az emberek 99%-a várja, úgy a tanárok, mint a diákok, hogy visszatérjünk az osztálytermekbe, és a hagyományos órákon vehessünk részt. De akkor összegezzünk. Melyek voltak szerinted a pró és kontrái az online oktatásnak?
Hát mindenképpen az előnyei közé tartozik az, hogy a számonkérés az nagyon sokszor rugalmas volt. Tehát például a mi esetünkben is a feladatot megkaptátok, és amikor tudtad, végrehajtottad, volt egy természetesen egy határidő, hogy meddig várom, de nem akkor rögtön kellett teljesíteni, és volt idő rá fölkészülni, mert nem voltak térbeli, időbeli korlátok. Előny lehetett az is, hogy a tanulás miatt nem kellett feleslegesen időt tölteni például az utazással. Az utazási költségek is korlátozottak például. Az is fontos, hogy egy adott téma kapcsán, hogyha ezt nem tartottad elegendőnek azt az információanyagot, amelyet kaptál például az online oktatás során, akkor módodban állt, több idő állt a rendelkezésedre, még inkább utána nézni, akár interneten, akár ha könyveket töltöttél le. Én legalábbis így voltam, én rengeteget tanultam ez alatt az idő alatt. Aztán lehetett ezt a tudási folyamatot, tanulási folyamatot naplózni, mert látszott, ahogyan dolgoztál, hogy mi mindent hajtottál végre, és lehet, hogy ez megelégedéssel tölti el utólag az embert, hogy nézd oda, mi mindent megírtam, megtapasztaltam, végrehajtottam hány feladatot, és ez hogyan hatott rám a személyiségem fejlődésére. Napra kész tudásanyag sajátítható el ugye az online oktatás során, bármikor vissza lehet rá térni. Igen, megismerkedtünk valóban új ismeretanyaggal, új módszerekkel, és hát kényszerültünk, hogy új metódusokat dolgozzunk ki, hogy zökkenőmentesebb legyen az egész. Viszont amelyek a hátrányai én szerintem ennek az online oktatásnak, éppen amiről beszéltem, tehát ez az ülő életmód, a rossz testtartás, és mondom, hogy a testtartás és a légzés szoros összefüggést mutat, és borzasztó az, amikor azt látja az ember, hogy sokaknak a testtartása megváltozik éppen az ülő életmód miatt, és hogy nincs mód arra, hogy ezt korrigálja otthon, mert nincs se annyi tér, nem áll a rendelkezésére, sem olyan szakember, aki megmutassa, hogy itt húzd ki magad, meg ott, meg úgy, hogy órán én javítom mindig a testtartásotokat, otthon ülsz, ahogy akarsz. És fáj, biztos a nyakad is, meg a derekad is sokszor. Míg én órán rászólok a diákokra, hogy hogyan ülnek, hogy honnan húzzák ki magukat, és milyen legyen a gerincoszlop görbülete. Aztán a másik hátránya az is lehet, hogy az ember elvész a rengeteg információ között. fölött, és úgy érzi, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok, és hogy jól meg kell válogatni a forrásokat. Vagy lehet az is hátránya ennek az online oktatásnak például, amikor hiány van a digitális kompetencia terén, amikor nincsenek megfelelő eszközök, vagy amikor például a Zoom, hát engem annyira idegesített, amikor 45 perc múlva kidobott, és újra kellett létrehozni a szobát, vagy amikor Magyarországon tartózkodó diákkal próbáltam valahogy kommunikálni, és egyre rosszabb és rosszabb lett az internet kapcsolat, tehát ez is a hátránya volt, nagyon sokszor megkeserítette a közös munkát. Hátrány például az is, hogy olyan személytelen az egész, mert itt vagyunk, de hogy nem érzékeljük igazán egymást. Tehát olyan, mint hogyha filmet néznék, tehát olyan érdekes, egészen érdekes, hogy a képernyővel beszélgetek. És nagyon sok diáknál mondom, hogy jelentkeztek a depresszió és a kiégés jelei. És nagyon fontos az is, ugye, hogy amikor új élmények, új információk kerülnek a birtokunkba, hogy tudjuk megbeszélni szemtől szemben, ez is elsikkadt, hiányzott, nem olyan, mint amikor a folyosón vagy az udvaron összeülnek és kicserélik a tapasztalataikat.
Hogyan képzeled el jelenleg az első teljesen hagyományos órádat?
Jaj, hát sajnos maszkban kell lennünk, de mindenképpen ritmizálós gyakorlat, szaladgálni, a teremben ugrálni, tehát mindenképpen fizikai mozgással összekötve, helyváltoztatással összekötve képzelem el. És azt hiszem, hogy mindenkiben ez az igény felerősödik, és remélem, hogy azok a diákok is, akik eddig inkább üldögéltek a gyakorlatok végzése közben, most azt érzik, hogy talpra kell szökkenjenek, hogy érezzék, hogy nem csak a fejük beszél, hanem az egész testük.
Julika, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma este.
Én is köszönöm szépen, nagyon fontos volt, hogy mindezt megbeszéltük.
Most zene következik, de utána folytatjuk a digitális világot. A tanároknak is sok fejfájást okoz az online színészképzés, de a diákok is nagyon várják már azt a pillanatot, amikor újra elkezdhetnek a hagyományos formában tanulni. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió virtuális mikrofonjai előtt Balázs Bécsi Esztert, másodéves színész hallgatót.
Köszönöm szépen, jó napot, sziasztok!
Hogyan élted meg színész hallgatóként az online oktatást?
Hát nem volt valami kellemes. Az az igazság. Először a tavaly márciusban kerültünk karanténba, és akkor az volt, hogy még az elején nem is tartottak órát, mert mindenki úgy volt vele, hogy 2 hét múlva megyünk vissza. És amikor egy hónap múlva sem mentünk vissza, akkor aztán mindenki kezdett órákat tartani. Na már most az ének órától a hangképzésen és a beszédtechnikán keresztül mindenféle óránk volt online, és nagyon nehéz volt nekünk is, tanároknak is, folyamatosan a technika ördöge bekavart. Mondtad a verset, elment az internet, kezdjed előről. Olyan is volt, hogy nem tudtam visszacsatlakozni. Vagy olyan is volt, hogy belépni sem tudtam. És annyi, de annyi butaság volt. Persze csináltuk, mert a tanáraink nagyon jól álltak az egészhez. Mivel ők akarták, ezért mi is úgy voltunk, hogy akkor mi is csináljuk. És próbáltuk tartani egymásban és magunkban a lelket. És lettek a nyár elejére ilyen vizsga videóink, amit mindenki otthon magának csinált. Én egyébként muszáj volt valami olyan variációt keresek, ahol egyedül tudtam lenni, ahhoz, hogy én le tudjam ezt a vizsgai időszakot, mert egész nap dolgoztam, egész nap videókat vettem. Csináld újra 70-szer, 80-szor, aztán még a tanár is visszaküldi, aztán még 90-szerre is csinálod, és még mindig nem jó. Amikor ősszel kezdődött az egyetem, akkor megint az volt, hogy mentünk is, meg nem is, de akkor már egy kicsit az volt, hogy vígan megyünk tönkre, és a humorral éltünk túl, és már csak kacagni tudtunk az egészen, hogy ennek soha nem lesz vége.
Egy dolog elméletet tanulni a képernyők előtt, de hogyan lehet gyakorlati tudást megszerezni egy számítógép képernyőjét bámulva?
Nem mondom azt, hogy sehogy, mert ha azt mondanám, hogy sehogy, az azt jelenteni, hogy ugyanott tartok, ahol első fél évében. Kerestük a kiskapukat online is, hogy az a hangsúly az egyéni képzésre esett itt, és a felelősség az meg ránk. És kijavított a tanár, de onnan a te felelősséged volt az, hogy például megcsinálom-e úgy a fekvőtámaszt, ahogy ő kérte, vagy lent a földön, mi se lát a kamera, és akkor nem csinálok semmit, hanem fekszek és pihenek a földön. Mert meg lehetett csinálni. Tehát mozgás órán nagyon sokszor meg lehetett csinálni, hogy kisétálsz a kamerából, és nem lát, de nem értem volna meg. Én azt gondolom, hogy a mi évfolyamunk nagyon korrektül állt hozzá az egészhez, és mindenki csinálta szívéből, lelkéből, mintha ott lettünk volna. És annak ellenére, hogy így alakult a helyzet, azt a feedbacket kaptuk a tanároktól, hogy nagyon sokat sikerült fejlődjünk.
Egy dolog a testnevelés, vagy a tornaóra, de hogy nézett ki egy színészkedés, vagy egy színészmesterség óra az online térben?
Ugye az volt, hogy mindig alternatívákat kellett keresünk arra, hogy nem vagyunk egy térben, hanem a képernyő van nekünk, és egy picit talán a filmes szakma fele irányítottuk át ilyenkor az egészet, és úgymond egy partner volt a kamera is. Tehát tudtál játszani vele, közel, távol, kimentél, jobbra mentél, balra mentél. Igazából lettek olyan eszközeink, ami élőben nincs. Igen, úgy folyt a színészmesterség óra, hogy most mondjuk azt, hogy az olvasó próbát meg lehet tartani online, akkor rendelkező próbáról volt szó, akkor meg beléptünk, és akkor mi már alapból át kellett állítsuk az agyunkat arra, hogy olyan ajánlatot hozzunk jelenetekre, ami már be van téve online. Tehát, hogy valamennyire felhasználjuk ezt a teret, amink van. És akkor ezáltal még a tanár is próbált segíteni abból, amit ő látott, mi is egymást próbáltuk segíteni abból, amit láttunk. Olyan is volt, hogy ugye nem láttuk vissza magunkat, mert sokszor csak az volt, hogy fel kellett vegyük egy videóra, és ahhoz, hogy jó minőség legyen, még ha telefonnal veszed, vagy akár kamerával, akkor nem self-cam-mel csinálod, hanem szembe fordítod, és elvégzed a dolgod, és utána újra nézed, hogy mit csináltál. Na, ez volt talán egy kicsit pozitív dolog, hogy ugye, mivel újra tudtad nézni, nem az volt, hogy egy esélyed van a vizsgán megcsinálni, hanem akárhányszor megcsinálhattad a videódat, de a hátrány az volt, hogy pont emiatt a tanár akárhányszor visszaküldhette.
És egy színdarabot hogy lehet összehangolni úgy, hogy mindenki külön helyen van?
Most volt igazán erre példa, most februárban, mert ugye visszamentünk hibrid oktatásba, és jártunk 2,5 hetet, és mire mindent betettünk a terembe, arra lebetegedett az egyik tanárunk, és muszáj volt leálljon az egész évfolyam. Szóval megint vissza mindent online-ba, és abból, amit a teremben dolgoztunk, abból ugye le kellett mindent venni, ami közös jelenet volt, és akkor áttettük ugyancsak így, hogy kamerába, és a vizsga úgy nézett ki, hogy ült mindenki otthon a saját számítógépe előtt, jelmezben, és várta a sorát, hogy mikor kell bekapcsolja a kameráját, és mikor kell bekapcsolja a mikrofonját, és akkor, amikor eljött az ő ideje, akkor odament, és bemondtuk a szöveget, és igen, próbáltuk úgy csinálni, mintha tényleg olyan lenne, mintha bent lennénk, és úgy kéne csinálni. Szerencsére volt egy pici tapasztalat, amiből merítkezni, mert ezeket a jeleneteket már próbáltuk bent egymással. Egyébként Csehov Ivanovjáról van szó, ez volt az, ami komplet vizsga előadás, ami egy darab-darab. Na és az Ivanovon dolgoztunk, és abból, amit megcsináltunk benn, abból a töltöttséget behoztuk az online-ba, és kicsi különböző képeken eljátszottuk, amit el kellett. Kisebb-nagyobb sikerre.
Meglátásod szerint kevesebbet tanultatok, mint azok, akik végig hagyományos oktatásban részesültek?
Szerintem igen. Igen, de ha valamit tanultunk többet, mint azok, akik hagyományos oktatásban részesültek, akkor az a kitartás és a türelem. Mert ez olyan türelemjáték volt, hogy eszméletlen. Saját magunkkal és egymással.
A lemaradást valamikor, valamilyen formában meglátásod szerint be fogjátok tudni hozni?
Szerintem igen, mert mindenkiben ott motoszkál ez a dolog, hogy nekünk most kimaradtak dolgok. És én már most is láttam, amikor visszamentünk az ősszel, meg amikor bent voltunk, mondjam azt, hogy most egy negyed évet azért mégiscsak bent voltunk már októbertől. De mindenkinek ott motoszkál a fejében az, hogy kiesés volt, és ez mindenkit hajt. Tehát el tudom képzelni azt, hogy harmadév végére leszünk ott, ahol más volt, mert van egy plusz motor. Ez, hogy le vagyunk maradva, és érezzük, hogy le vagyunk maradva, és mindenkiben van egy ilyen izgalom, hogy akkor mi most szobaszínészek leszünk, vagy online színészek leszünk, vagy melyik színházigazgató akar szerződtetni valakit, aki online tanult színészre, tehát ez folyamatosan ezek a kis kérdések így ugrálnak az agyunkban. De én azt gondolom, hogy be tudjuk hozni.
Ha már megemlítetted az online színészetet, hogyan tudnád te értékelni az online színházi előadásokat?
azok, amik szándékosan erre készültek így Zoomon, azokat nem szerettem. Ami ugyancsak pozitívum volt ebben az egészben, hogy olyan előadásokat tettek közé színházak, amit soha nem láttam volna. Amiatt amennyi idős vagyok én most, tehát 20 évre visszamenő előadásokat tettek közé, és fantasztikus és nagy előadásokat, és olyan színházak, amelyekben nem biztos, hogy eljutottunk volna valaha. De így mégis eljutottunk, akárha így kamerán keresztül is, de szerintem mi már tudjuk úgy nézni ezeket az előadásokat, egy kicsit olyan szemmel, hogy eltekintek én attól, hogy a képernyőn keresztül nézem, és inkább arra figyelek, hogy mi történik benne, hogy játszanak, ugye egy csomó háttér dolgot mi értünk, amit egy néző mondjuk nem úgy néz, mint ahogy mi nézzük. De én nagyon igyekeztem eltekinteni mindattól, hogy képernyőn volt, amit láttam, és nem ott élőben, a jelenben történt meg, és nagyon szerettem, nagyon sok mindent megnéztem.
Említetted, hogy megtanultatok türelmesnek lenni, és kaptatok egy plusz motort. De mégis, mennyivel volt nehezebb, megterhelőbb az online formában színészetet tanulni?
Nagyon megterhelő volt. A nyárra, amire elkezdődött a vakáció, mindenki a nullán volt. Lelkileg, pszichésen, nagyon, nagyon szét voltunk esve. Úgy tartottuk magunkat, hogy oké, szesszió, meg most már tényleg az utolsó, és tényleg csak egy van hátra. Egymást próbáltuk valahogy motiválni, hogy na, most már vége lesz, és meg lesz. Most az ősszel, meg mondom, már igyekeztünk a humorral kezelni a nehézségeket is, és már csak mosolyogtunk, és vontunk egyet a vállunkon, és mentünk csinálni, vettük fel a púbot a hátunkra, és vigyorogtunk alatta.
Beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos kompetenciák, amikben lemaradtatok az előző évfolyamokhoz, az előző évekhez képest. De ti tanultatok mást, mert kénytelenek voltatok megtanulni az online eszközök, a digitális eszközök használatát. Megkérnélek, hogy mesélj erről a különös tanulási folyamatról.
Nagyon különös volt az, hogy órákat töltöttem azzal, hogy összevágjam a vizsga videóinkat, és erre már most már februárban nem is voltam hajlandó. A nyáron még hajlandóságot mutattam efelé, és megcsináltam, az az igazság, hogy megcsináltam, de most már azt mondtam, hogy jó, kész. De tényleg az volt, hogy le kellett ülni, minimálisan megtanulni videót vágni. Én például kellett hangtechnikát is tanuljak, mert volt olyan, hogy online duetteztünk, vagy volt még egy kvartettünk is, tehát a négy lány az osztályból egy közös énekvizsga videót készített, ami úgy történt, hogy elküldte a tanárnő a zongorasávot, mindenki felénekelte otthon a saját énekszólamát, és ezt egy WAV-ban összeraktuk, és persze úgy húzogattuk a hangerőkhez, hogy na mindenki legyen legalább egyforma, persze azon nem javítottunk, hogy kinek milyen énekes tehetsége van, vagy ilyesmit, ahhoz nem nyújtunk hozzá. Mindenkinek betettük úgy, ahogy felénekelte, és akkor következett az, hogy otthon mindenki a telefonjával felvette a szobájában a koreográfiát, amit ugyancsak mi csináltunk meg, és felvettük koreót, és akkor egy ilyen négyes rácsba tettük be a négy videót. És ugye azt kellett szinkronizálni, hogy az egyszerre mozogjon, a zenére mozogjon. Tehát eszméletlen, hogy mit elműveltünk, és mit meg kellett tanulni. Nem vagyok biztos benne, hogy olyan nagyon, nagyon hasznos tudás, meg egész életemben hálás leszek, hogy ezt tudom, de van.
Visszatérve az online vizsgákra, elküldtétek a tanárnak a videót, ő visszaküldte, és milyen dolgokba tudott belekötni?
Mindenbe bele lehet kötni. Egyébként én nagyon meglepődtem, hogy lehet éneket is, beszédtechnikát online tanítani, de lehet. És aki profi, az hallja, hogy mi történik. Vagy legalábbis nagyon maga biztosan instruál, ezt már ők tudják. Énekben volt olyan, hogy nyitásokra, hangtechnikai nyitásokra hívta fel a tanára figyelmet, vagy arra, hogy érzelmi töltöttségben hogy csinálod meg, vagy szavakat hogy emelsz ki. Tehát ezeket ők hallották. Beszédtechnikából is ugye egyéni dolgaink voltak, egyéni szövegeink. Ott is tulajdonképpen az, hogy töltöttség, meg az, hogy formálod a szavakat, az szerint, amiket tanultál, azt bele tudod elültetni a versbe. Voltak ilyen nagyon érdekes ritmus gyakorlataink, azokhoz is kellett ilyen hátteret csinálni tulajdonképpen. Volt olyan, hogy rappelni kellett Kosztolányi verset, és te kellett megcsinálni, ugye, hogy az hogy néz ki, mert a tanár nem volt ott, hogy ő legyen a rendező és a díszlettervező és a dramaturg, hanem te magadnak ez mind együtt voltál. És akkor próbáltak, mindenféleképpen próbáltak instruálni és segíteni, meg én azt láttam mindenki, hogy nagyon türelmesek próbáltak lenni velünk, és azok is voltak.
Mennyire kötöttek bele a vizsgánál az effektív videó, azaz a technikai részébe?
Semennyire. Mindenki vonta a vállát, hogy na hát, hogyha ez van, ez ilyen. Ezért nem járt jegy levonás senkinek, hogy hány megapixel volt a felbontása a képnek. De nem is lehet szerintem, mert ez egyrészt anyagi dolog, másrészt hogy várja el egy színészetet oktató tanár egy színészetet tanuló diáktól azt, hogy profi operatőr legyen. Tehát ezt mindenki tudta, hogy nem lehet elvárni. És jó, persze, akiben megvolt az, hogy ezt túllépje, és voltak, hogy elmentünk ide-oda. Én például kihasználtam ugye azt, hogy a zenekarnál rendelkezünk ilyen-olyan hangtechnikai eszközökkel, és tényleg az énekvizsgáimat, ha már tudtam, akkor egy kicsit jobb minőségben vettem fel. De ugyanúgy nem számított annak sem, aki egy telefonnal tudta csak felvenni jegyben, és értékelésben sem.
Még egy kicsit térjünk rá az online órákra. Sok egyetemről lehetett hallani azt, hogy sok tanár panaszkodik azért, mert a diákok nem kapcsolják be a kamerát. Gondolom, hogy a színész szakon nem állt fent ez a probléma.
Esélyünk nem volt arra, hogy kikapcsolt kamerával dolgozunk, ez nem volt kérdés. Még az elméletórán volt olyan tanár, aki azt mondta, hogy oké, nem kötelezem. Én személy szerint minden órán kamerával voltam, most tényleg el kell gondolkozzak, de minden órán volt nekem kamerám. Én valahogy úgy tudtam tartani a kapcsolatot, ha ott voltam. És a tanároknak is mindenkinek volt kamerája.
Így, hogy most már kipróbáltátok akarva, akaratlanul az online színészkedést. Meglátásod szerint ez könnyebb, vagy a színházban történő szereplés?
A színházban. Nem tudom azt mondani, hogy melyik könnyebb, inkább azt tudom mondani, hogy az a természetesebb, és az az igény, hogy élő színház legyen.
Diákként hogy láttad? Mi volt a tanárok legnehezebb feladata az online oktatásban?
Hát először is megtanulni. Utolérni a technológiát, azzal kezdődött. Aztán, amikor mindenki megtanulta utolérni a technológiát, akkor következett az a pont, hogy nekik is elveszett az a töltés, ami az élő diákokból jön, hogy ott van a szemünk, meg ott vagyunk mi, és van, akihez beszéljenek. De sokan elmondták, hogy nagyon-nagyon nehéz volt az üres képernyőnek beszélni, és órát tartani, mert nem vagyunk ott, nem tudják, hogy halljuk-e. Nem tudják, hogy mi jön át, és hogy mit értünk meg, és emiatt nagyon nehéz volt nekik ez.
Mennyi idő alatt tanulták meg használni a különböző internetes felületeket?
Nálunk a szakon véleményem szerint elég hamar alkalmazkodott mindenki. És ha nem a Zoomot, akkor a Skype-ot, ha nem a Skype-ot, akkor a Meet, de mindenki valamilyen platformot megtanult annyira kezelni, hogy tudjon menni tovább az élet. Szerintem hamar, és azt láttam minden tanáron, hogy akarja. Nálunk nem engedték el a kezünket, mert tudom, hogy nagyon sok egyetemen a tanárok egyet vontak a vállukon, és azzal jó esetben szesszióban küldtek egy anyagot, amiből vizsgáztattak. Azután, amikor már biztos lett, hogy itt nincsen más választás, onnantól kezdve mindenki odaállt, és megtartotta az óráját.
Bár sejtem a választ, azért felrakom a kérdést. Várod, hogy újra elkezdődjön a teljesen hagyományos oktatás?
Persze. Mi már úgy vagyunk, hogy most már csak-csak elkezdődik. Február 22-től is elméletileg hibridben kezdünk, és úgy vagyunk vele, hogy ez már rosszabb nem lehet megint.
Mi lesz az első dolgod, mi lesz az első dolga az évfolyamnak, amikor újra kezdődik a teljesen 100%-ban hagyományos oktatás?
Hát attól függ, hogy mi éppen az aktuális munkafolyamat, ez tulajdonképpen ettől függ. Mert ugye az van, hogy mi dolgozunk folyamatosan, különböző dolgokkal, és ugye az volt, hogy voltak olyan vizsgáink, amik már akár kikerülhettek volna megnézésre a tanároknak, meg a diáktársainknak. Na, már most mi számítunk arra, hogyha ez megtörténhet, akkor ezeket a félkész vagy kész vizsgákat meg tudjuk mutatni. Mert fontos az, hogy egy kicsit már játszani közönség előtt.
Amikor elkezdted az egyetemet, gondolom inkább a színház irányába vonzódtál. Ez nem fordult át most a film irányába az online vizsgáknak, az online tanóráknak köszönhetően?
Nem fordult át. Én igazából tényleg a színház fele vonzódok, de úgy voltam vele, hogy ha fog jönni egy filmfelkérés, vagy lesz egy olyan casting, ami nagyon érdekel, akkor nem tartom távol magam egyáltalán a filmes részétől sem, de a színház, ami volt. Ez nem változott meg attól függetlenül, hogy itt szórakoztunk ilyesmikkel.
Összességében elmondható akkor, hogy várjátok, hogy újra kezdődjön a hagyományos oktatás, és te mindenképpen a színház szerelmese maradsz.
Igen.
Eszter, köszönöm szépen, hogy eljöttél és vállaltad a beszélgetést.
Köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Gyéresi Júliának és Balázs Bécsi Eszternek köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.